Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó reggelt, hogy indult a tőzsde?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre jó hangulatban indult a nap a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,5%-os emelkedéssel kezdte a kereskedést az első néhány percben, és a vezető papírok is szinte kivétel nélkül erősödnek. A Magyar Telekom egyelőre 380 forinton stagnál, de a többi blue chip javítani tudott. Az OTP 0,9%-kal 11.350 forintra erősödött. A Richter árfolyam a 0,5%-kal 8.345 forintra emelkedett, még a MOL 0,15%-os pluszban van 2674 forinton.
Forint merre indult, ha indult?
A forint gyengélkedéssel kezdi a napot, az elmúlt napok jelentős forint erősödése után úgy tűnik, hogy eljött a korrekció ideje, már 0,5%-os gyengülésben van a magyar deviza, 388 forint 40 fillért kell most adni egy euróért, persze, hogyha mondjuk egy-két héttel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy 388-nál arról beszélünk, hogy gyengül a forint, akkor valószínűleg sokan nevettek volna. Nem bírta már az elmúlt néhány nap masszív erősödését a forint. A dollárral szemben most 355 forint 85 fillérnél járunk, az angol font pedig 441 forint 20 fillérbe kerül.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a stúdióban személyesen Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak!
Tőkét emelt a NAP NRT, napelemes cég nyilván. Ez egy jövős szakma most?
Igen, a tőzsdén két megújuló energiát használó cég van, az Alteo, amelyre nemrég érkezett pár hónapja felvásárlási ajánlat, de mivel azt még nem bírálták el, ott az árfolyam egy kicsit megállt, illetve a NAP NRT, annak a várfolyama sem nagyon emelkedő, inkább stagnáló a különadók miatt, de mind a kettő perspektívikus cég. A NAP NRT egy kisebb új cég, 15 hónapja került a tőzsdére, és ez már a harmadik tőkeemelése. Először tavaly januárban 1030 forinton, aztán 1252-n szeptemberben egy bő milliárdot emelt tőzsdére, most pedig fél milliárd forint összeget von be, ami névértéken 400 ezer darab. Azt jelenti, hogy ezzel olyan 8,4 milliárdra növeli a jegyzett tőkéjét. A kapitalizációja nagyjából 10 milliárd forint. Ezzel alapozza meg azt a tervét, amit pár hónapja bejelentett, van is rá közgyűlési döntés, hogy a standard kategóriába lép át.
Az látszik, hogy mit akar ennyi pénzből csinálni? Napelemesek napelem parkokat szoktak csinálni.
Ő vásárol, tehát jelenleg most már vagy 100 ilyen fél megawattos naperőmű telepe van, és ezeket folyamatosan, tehát legutóbb decemberbe vett két olyan céget, még a szeptemberi tőkeemelés pénzéből, amely napelem parkokat üzemeltet, és ezt a tevékenységet folytatja tovább.
Ha ennyi tőkét von be a működésébe, a vásárlásba, akkor ebből azt a következtetést kell levonni, hogy úgy látják, hogy most már a szabályozás elég stabil ahhoz, hogy ebbe érdemes legyen ennyi pénzt beletenni?
Igen, de azért azt látni kell, hogy ő nem most kezdi ezeket építeni, alapvetően ő működő, alapvetően kátos, tehát szabályozott áron az áramot eladó a pelemparkokat vásárol, és ezeket működteti tovább.
Arany ár. Most érdemes-e aranyat vásárolni befektetésbe? Figyeljük a forint árfolyamát, a dollár árfolyamát, az euró árfolyamát. Kaotikus a helyzet.
Igen, de az a érdekes, hogyha arany forintban kifejezett árát nézzük, ez a 22.300, 22.200 most, ez meglepően stabil. Tehát amennyit erősödött a forint a dollárhoz képest, meg az euróhoz képest, ugyanannyit erősödött az arany is a dollárhoz képest. Ez a jelenlegi 1946 dolláros aranyár, ez azért szignifikánsan magasabb, idén csak januárban egy 120 dollárt erősödött, az elmúlt két hónapban meg 200 dollárt, miközben a dollár a kamatváltozások miatt elindult lefelé. Az arany az megőrzi helyét. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy főleg a magyar befektetők számára az, hogy megőrzi forintban az árfolyamát, miközben az infláció követő államkötvény már 16%-ot ad forintban, igencsak meg kell gondolni, tehát nagyon pesszimistának kell lenni a forintot és a világgazdaság kilátásait illetően annak, aki most komolyabban aranyba fektet ilyen kamatok mellett. Ugyanakkor ezek szerint azért vannak, hiszen azért háború van, ilyenkor hagyományosan az arany, mint menekülő eszköz. Én azt látom, hogy ha nem is sokat, de a igazi nagy befektetők külföldön a portfóliójuknak most relatíve nagyobb részét tartják aranyban, mint egy évvel ezelőtt a háború előtt.
Amikor folyamatokat, gazdasági folyamatokat kell előre megérteni, akkor mit kell nézni? A Fed politikáját? Onnan kell elindulnia mindenkinek, mint a kályától?
Ez az egyik, de azért a gazdaságra a politika hat. Tehát a politikai bizonytalanságok, a geopolitikai események, azok is hatnak nyilvánvalóan a várfolyamokra. Különösen egy olyan nyitott gazdaságú ország és relatíve gyenge valutával rendelkező valuta esetén, mint Magyarország. Tehát én azt gondolom, hogy magyar befektetőknek nem kell mechanikusan követni azokat a trendeket, a nagy világgazdasági trendeket, és folyamatokat, amelyeket a sajtóban olvas, különösen akkor mondom, hogyha ő forintban számol. Ha valaki elhatározza, hogy ő minden befektetését ezentúl euróban, dollárban csinálja, az egy más kérdés, de ha forintban számol, akkor a forintos alternatívákra kell figyelni, és Magyarországon a lakossági kötvények kamata magasabb, tehát más lehetőségei vannak egy magyar magánszemélynek. 250 millió forintig egy sorozatból vehet infláció követő államkötvényt, miközben nyugdíjpénztárak, intézményi befektetők számára ez a lehetőség nem adott.
Az látszik egy ilyen kicsinek és nyitottnak mondott gazdaságban, mint a magyar, hogy kik számolnak még forintban, mert azt köztudott, hogy ingatlanfejlesztők, irodafejlesztők euróban állapítják meg a bérleti díjakat emberemlékezet óta.
A ingatlan az egy ilyen piac, alapvetően ott a hiteleket is, eurós hiteleket vesznek föl, hiszen eurósak a bevételek is, de azért azt látom, hogy ez a paradoxon, hogy magyar lakosság körében októberben, amikor a forint a leggyengébb volt, 437 forintos euró volt, 443 forintos dollár, tehát a mostani szinthez képest sokkal gyengébb forint, akkor nagyon sokan átmentek euróba, dollárba, ez még erősítette is a forint gyengülését. Most, hogy egyébként sokkal erősebb a forint, most már nem mennek annyian, részben ugye a magas forint kamatok miatt. Persze azért azon el lehet gondolkozni, hogy a 386 forintos euró az meddig fog fönnmaradni, tehát lehetséges, hogy egy kiegyensúlyozott lakossági portfólióban most van helye az euróra váltásnak, annál is inkább, mert eurós infláció követő államkötvényt is lehet az államkincstárnál venni. Körülbelül 8%-os eurókamat várható a következő egy évre. Igaz, hogy augusztusban lesz csak a kamatforduló, addig keveset adnak, még a 21-es év inflációját adják, de utána augusztustól egy évig a fix 8%-os eurókamat azért az eléggé vonzó.
Állampapírt, valakinek van kincstári számlája, két kattintással lehet venni. Az aranyat venni, az ugyanilyen egyszerű?
Nem, azért kicsit bonyolultabb. Vannak aranykereskedő cégek, nem sok, de nem akarok reklámot csinálni, de van, interneten meg lehet találni, és akkor fizikai aranyat lehet venni. Arra azért figyelni kell, hogy ha államkötényt vesz az ember, és utána rögtön aznap még eladja, akkor mondjuk 1%-ot bukik rajta. Ha a tőzsdén részvényt vesz, és nem változik a vár, és eladja, akkor is a vételeladás együtt is kevesebb, mint 1%. Azért az aranynál több, ott a vételi és eladási árak között mennyiségtől függően, de mondjuk egy kilós tömböknél is van egy 5% különbség, ha meg csak 50 grammot vesz valaki, vagy még kevesebbet, akkor nagyobb a marzs. Tehát ott azért jobban meg kell gondolni, és nem lehet kibeugrálni, de fizikai aranyat szoktak venni bőven, aranyérmét is szoktak venni, aranyérme is egy vonzó, ráadásul esztétikus befektetési forma, és ugye kicsit, hát egy unciás aranyérme ára az 6-700 ezer forint.
De amikor az ember fizikai aranyat tesz, mondjuk egy tömböt, azért ő ezt megsimogathatja, egyszer legalább, hogy életébe érezze, hogy milyen a tömb arany. Igen?
Persze, persze. Általában haza fogták vinni, aztán elteszik banki széfbe, vagy bárhova, de aki tömböt, aki fizikai aranyat vesz, az pont azért veszi, mert jobban szereti, hogyha ő őrzi, vagy ő rendelkezik az őrzése fölött, és nem pedig egy számítógépes jelformájában van a fámláján.
De egy fizikai aranytömb az iszonyú nehéz, azt megemelni is, nem?
Nem. A 400 grammos, tehát amit a filmekben szoktál látni, 400 grammos, 400 unciás, 12.400 grammos tömböt Magyarországon nem szoktak. Rendelésre hoznak, volt már rá példa, de nálunk a legnagyobb a 1 kilós aranytömb, ami 22 millió forint, de igaziból senki nem ezt veszi, hanem az unciás, vagy a 100 grammos tömböket, amelyeket 100 grammos tömböt leginkább a svájci osztrák pénzverdék termékeit, de a bávis unciás tömböket korábban sokat kiadott, most is, tehát ezek vannak forgalomban, és mondom, aranyérméknél pedig nagyjából az egy unciás.
Azt tenyérbe is elfér.
Persze.
Köszönöm a kimerítő tájékoztatást, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PVC Magyarország. PVC, a siker új képlete. www.pvc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó reggelt kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy mennyivel emelkedtek a keresetek tavaly novemberben. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly novemberben 16,8%-kal nőttek a bruttó keresetek a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, ami lassulása az elmúlt hónapok béremelkedési üteméhez képest. A reál keresetek ugyanakkor csökkentek. A költségvetési szektorban 10, a versenyszférában 3%-kal, mondta a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
Tavaly novemberben is jelentős mértékben emelkedtek a keresetek Magyarországon. A bruttó átlagbér 16,8%-kal emelkedett. Ez ugyan némi lassulást jelent az elmúlt hónapoknak a béremelkedési üteméhez képest, de továbbra is jelentős bérdinamikáról árulkodik. A bruttó átlagkereset 563.600 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 374.800 forint. Hogyha az adatok mélyére nézzünk, akkor pedig azt látjuk, hogy alapvetően a költségvetési szférában lassult a kereseteknek a növekedési üteme, miközben a vállalati szektorban tovább gyorsult a béremelkedési ütem. Tehát a vállalatok azok a magas inflációt érzékelve tovább emelték a béreket évközben. A munkaerőhiányos állapot miatt és a nagyon magas infláció miatt újabb kereseti kiegészítések, illetve béremelkedések voltak. Alapvetően az árbér spirálnak a további gyűrűzését látjuk az adatokban.
A reálkeresetek emelkedésével mióta nem számolhatnak a magyar munkavállalók?
Gyakorlatilag a tavalyi évnek az első felében még emelkedtek a reálkeresetek, akkor az infláció még alatta maradt a béreknek a növekedési ütemének. Azonban a megelőző 3 hónapban az adatok alapján már az látszik, hogy a reálkeresetek visszaestek, tehát szeptemberben, októberben és novemberben is egy érdemi reálkereset csökkenés volt tapasztalható. A legfrissebb adatok azok már azt mutatják, hogy 4,7%-kal csökkent a kereseteknek a vásárlóereje. Ilyen nagyon jelentős mértékű csökkenésre az elmúlt évtizedben nem igazán találunk példát. A költségvetési szférában sokkal jelentősebb a visszaesésnek a mértéke. Itt már egy 10%-os vásárlóerő csökkenésről beszélhetünk, miközben a versenyszférában 3%-kal mérséklődtek a reálbérek.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A 2022-es növekedési prognózist lefelé, a 2023-as várakozásokat felfelé módosították a Magyar Bank Holding elemzői. Ez azt jelenti, hogy 2022-re a korábbi 5,3% helyett 4,8%-os, erre az évre a korábbi 0,4% helyett 0,8%-os bővülést várnak Magyarországon. Arról, hogy milyen felfelé mutató kockázatok jelentek meg, Sipos Ildikó kérdezte Szuppán Gergelyt, a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági elemzőjét.
Döntően a mezőgazdaság miatt javítottuk az idei prognózisunkat, annak hatása, hogy a tavaly évben a mezőgazdaság markánsan visszahúzta a gazdaságot az asszály miatt. Valamiért több mint 1%-pontot rontott önmagában a növekedésben a tavaly évben azt, hogy az asszály jelentős mértékben sújtotta a mezőgazdaságot, így anélkül akár 6%-os növekedés is kijöhetett volna. Idén viszont nem számítunk arra, hogy olyan drasztikus módon megismétlődik az asszály, lehetséges, hogy lesz, de olyan mértékben nem számítunk rá, hogy megismétlődik, mint az elmúlt évben. Emiatt viszont bázishatásként a mezőgazdaság jóval kedvezőbb számokat produkálhat a tavalyi évhez képest, és döntően ez okozta azt, hogy némileg javítottuk az idei kilátásokat.
Elhangzott az is a sajtóbeszélgetésen, hogy némi enyhülés figyelhető meg, és fölfelé mutató kockázatok jelentek meg az energiaárakat illetően is. Ez mennyire lehet tartós?
Hát reméljük, hogy tartós lesz, ez persze senki nem tudja, energetikai szakértők sem tudják megmondani, hogy évközben hogy alakulnak a különböző energiaárak, hiszen olyan események befolyásolják, amikre nincs rálátásunk. Ugye, ha tavaly évre visszaemlékezünk, hogy mi minden befolyásolt az energiaárakat, egyes sem lehetett ebből előrejelzni, se a háború, se az, hogy felrobban egy földgázvezeték, és az, hogy az asszály miatt leállnak erőművek. Tehát számos olyan tényező jött közben, amit nem lehetett előre látni, hogyha ezek nem ismétlődnek meg, akkor talán stabilabbak, valamennyivel kiszámíthatóbbak maradnak idén a különböző energiárak. Ebben az esetben viszont elindulhat egy enyhülés, és ezt már bizonyos bizalmi mutatók, illetve hangulatmutatók már tükröznek, hogy elképzelhető az is, hogy Európa el tudja kerülni idén a recessziót. Korábban arra számítottak, hogy Európa recesszióra kerülhet, és ugye emlékszünk arra, hogy tavaly ősszel, főleg szeptember-október környékén még válságforgatókönyvek is készültek arra, hogyha energiahiány lesz, akkor mit kell állítani, ezek nem következtek be. Tehát a legrosszabbat mindenképpen elkerülte Európa, de úgy tűnik, hogy még ennyire is kedvezőbb lehet a kilátás.
Az inflációban mit lehet most várni, ugye még a tetőzés előttünk van, illetve az élelmiszerár sapka kivezetése is, de az élelmiszeráraknál például megindulhat-e már csökkenés?
Csökkenése egyelőre nem számítunk, már vannak bejelentések, hogy elindulhat bizonyos fajta csökkenés. Egyelőre ezt nem árasztuk be, egyelőre csak azt árasztuk be, hogy maga a további emelések lesznek már jóval kisebb mértőkek, és szép lassan leállnak a további áremelések, hiszen számos költségelem már nem nő tovább, tehát ennek hatására megszűnnek a külső ársokok. Az lehet látni, hogy például bizonyos terményárak, mint búza, kukorica, szója és más takarmányárak is a nemzetközi tőzsdéken jelentős mértékben csökkentek a tavalyi tavaszi nyári szintekhez képest. Ez szintén azt eredményezi, hogy a különböző bázis hatások miatt már elkezd csökkenni az élelmiszer infláció. Tehát hangsúlyozom, avval most még nem számolunk, hogy csökkennek az árak, de hogyha megáll az árnövekedés, az bázis hatás miatt az inflációban már csökkenés fog okozni.
De mégis, hogyha a számokat nézzük, akkor az inflációban idén mi várható a várakozásaik szerint?
Jelenleg éves átlagban 17,5%-os inflációra számítunk, ez annak hatására akkor így, hogy az évelején még 25% körül indul, de évvégére akár lecsökkenhet 5% környékére is az infláció. Itt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az év közepe környékén markásan elindul az infláció visszaesése annak hatására, hogy kiesik a bázisból például a úgynevezett chipsadóemelése, jövedéki adóemelések, amik a alkoholos, illetve dohánytermékeket érintették, és más hasonló intézkedések kiesek a bázisból. Mindenképpen számolhatunk azzal, hogy szeptemberben kiesik a bázisból a háztartási energiáraknak az emelése. Ráadásul amennyiben sor kerül arra, hogy a jelenlegi energiárak miatt akár csökkenhetek is a lakossági tarifák, abban az esetben ez akár markásan lejjebb húzhatja az inflációt az év utolsó hónapjaiban. Ezeket most még nem látjuk előre, hogy pontosan hogy fog alakulni, de avval mindenképpen számolunk, hogy a bázis hatások jelentős mértékű visszaesést okoznak az inflációban.
Szupán Gergelyt, a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Eliramlott ez a 20 perc is, újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Mi történt a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon egyelőre kitart a jó hangulat, a Bux Index 0,4%-os emelkedésben van szűk fél óra után. A vezető papírok közül a MOL 0,1%-kal 2672 forintra erősödött, a Magyar Telekom továbbra is 380 forinton stagnál, az OTP viszont már 0,5%-os pluszban van 11.305 forinton, a Richter pedig szintén 0,5%-kal 8.345 forintra kapaszkodott fel.
Merre jár a forint?
A forint esetében sincs igazán komoly változás, a reggel látott gyengülés egyelőre kitart, nagyjából 0,5%-os mínuszban van a magyar deviza, 388 forint 30 fillért kell adni egy euróért, a dollár 355 forint 50 fillér közelében van, az angol font pedig 441 forint 75 fillérbe kerül most.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu